Sátra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Megválasztották az új katolikus egyházfőt, Szent Péter utódát. 14. Leó pápa, május 8-án este, az Abemus pápán bejelentés után kilépett a Szent Péter bazilika középső erkélyére, a sok ezer hívő elé, hogy első ízben mondjon beszédet és adjon Urbi et Orbi áldást. Különleges hírösszeállításunkban most a pápa választás kapcsán és az új katolikus egyházfőről kérdezzük Budapéter plébánost, teológiai tanárt.
Először is nagyon meglepődtem. A Servita templomban befejeztük a szentmisét és a litániát, amikor az egyik hívő bekapcsolta a telefont, és mondta, hogy fehér a füst. És akkor rögtön harangoztunk, és hát utána hát tudtam, hogy hosszabb időt kell várni, úgyhogy hazaindultam, és már a tévében néztem a közvetítést, és amikor bemondták, hogy ki lesz a pápa, úgy kapkodtam a fejemet, hogy ilyen név. A Robertet azt értettem, de hogy utána mi következett, azt nem. Tehát a Robert Francis Prevost teljesen meglepetés számomra, de szerintem nagyon sok ember számára. Mert hogy ő egy olyan személyiség, aki nem volt eddig előtérben. Pedig nagyon fontos pozíciókat töltött be, ha arra gondolunk, hogy azért az ágostonos rendnek volt az általános generális a Rómában, vagy arra gondolunk, hogy 2023-tól ő volt a püspöki dikasztériumnak a vezetője, csak ugye az egyszerű emberek ezzel a dikasztériummal nem nagyon találkoznak, hát leginkább a püspököket érinti. Ezért van az, hogy szerintem nagyon sokakat meglepetésként ért ez a választás, de hogyha megnézzük a Szentatyának az életét, akkor azt kell mondanunk, hogy igazából nincs mint csodálkozni. Egy olyan személyiségről van szó, aki hát az egész világot valamiképpen magához öleli, mert hogy Észak-Amerikában, Chicagóban született, az ágostonos rend tagjaként, és főleg amikor generális volt, akkor az egész világ összes ágostonos kolostoráért felelős volt. Közben elküldték vissza Latin-Amerikába, Peruba, hogy ott missziósként, püspökként tevékenykedjen, és utána pedig visszahívják Rómába, hogy ő legyen egy ilyen nagyon fontos dikasztériumnak a prefektusa, a vezetője. Azt kell mondani, hogy egy olyan személyiségről van szó, aki tényleg végig dolgozta az életét, de úgy, hogy mindig háttérben maradt. A megjelenése, hogy megjelent a Szent Péter Bazilikának a lodzsáján, látszott rajta a meghatódottság, látszott rajta egy átszellemültség, szembe kellett néznie azzal a 100-200 ezer emberrel, akik odajöttek az üdvözlésére, és ami engem különösen megdöbbentett, az a névválasztás. 14. Leó. Az egyháznak az életében jó néhány nagyon fontos Leó van, és néhányat szentként is tisztelünk. Első Leót, 9. Leót, de ugye az elődje 13. Leó megint csak egy óriási jelentőségű pápa volt, aki, hogyha megfigyeltük a jelenlegi 14. Leó a Szentatyának az üdvözlését, hogy békesség legyen mindannyiótokkal, akkor föl lehet benne fedezni 14. Leó, 13. Leónak a szellemiségét, aki egy nagyon nehéz időszakban vette át az egyháznak a kormányzását 1878-ban. Amikor megszüntették az egyházi államot, Európa szerte üldözték a katolikus egyházat, amit úgy hívunk szépen, hogy kultúrharc, és ő nagyon ügyes diplomáciával, nagyon nagy szeretettel és empátiával ezeket le tudta szerelni. Amellett pedig szociálisan nagyon érzékeny volt. Ő adta ugye az első szociális enciklikáját az egyháznak, a Rerum Novarumot. Nagyon nyitott volt a modern tudományok irányában. Én elfogult vagyok, de hát ő volt az, aki megnyitotta a vatikáni levéltárat a kutatók előtt, és ezzel óriási lehetőséget adott arra, hogy a múltunkat, a történelmünket jobban föltárjuk. Tehát mindenképpen azt kell mondani, hogy egy olyan személyiség került most a Szent Péter utódjának a székébe, akire nagy reménységgel nézhetünk. Az, hogy a nyitó beszédében megköszönte Ferenc pápának, aki azért egyengedte az útját, de megköszönte a bíboros testvéreknek is a bizalmat. Ez mind-mind azt mutatja, hogy ő valóban a béke embere szeretne lenni, aki el akarja simítani a világban és az egyházban lévő ellentéteket vagy feszültségeket.
Első beszédében kiemelte még a békén túl a missziót, a szinodalitást, és együtt imádkozta a világ népével az Üdvözlégy Mária imádságot. Mire utalnak ezek?
Egyrészt arra, hogy folytatni szeretné Ferenc pápának a szinodális útját. Tehát egy olyan egyházat képzel el, ahol sokkal nagyobb szerepe van a párbeszédnek, illetve az, hogy amit Ferenc pápa is hangsúlyozott, hogy mindenkit meghallgatni. És utána ezekből a bejövő információkból alakítjuk tovább az egyháznak az életét. Ugyanakkor azonban mindig ugye Krisztusra hivatkozott, és nem szabad elfelejteni, hogy a jelmondata, amit választott, az, hogy benne egyek vagyunk. Ez a benne ugye Krisztusban. Hogy Krisztus közösségében mindannyian egy szeretett közösséget kell, hogy fölépítsünk, aminek természetesen a béke az alapja.
Különleges hírösszefoglalásunkban a pápa választás kapcsán és az új katolikus egyházfőről kérdeztük Buda Péter plébánost, teológiai tanárt. Hírösszefoglalónk végén az időjárásról. Tovább szakadozik, csökken a felhőzet. A nyugati és középső ország részben maradnak az erősen felhős borult tájak. Fokozatosan mindenütt megszűnik a csapadék. A hőmérséklet 4 és 9 fok között valószínű. Híreinket hallották. Thank you.
Következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői, Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Varga Gáborral, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár igazgatójával beszélgetek. Könyvtári Majális című sajtótájékoztató után találkoztunk egymással. Számos aktuális információ elhangzott ezen a tájékoztatón. Arra kérem igazgató urat, hogy a legfontosabbakat ismertessük a hallgatókkal.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Idén 9. alkalommal rendezzük meg a könyvtári majálosunkat, amely indulásakor az volt a célunk, hogy a város napjához kapcsolódva szervezünk egy olyan könyvtársas fesztivált, amelynek az a célja, hogy a családok, kicsik és nagyok egy szombati napon eljöjjenek hozzánk a II. Rákóczi Ferenc könyvtárba, és egyrészt részt vegyenek egy olyan játékos vetélkedőn, amelyben mindenki győztes, és ezáltal megismerjék a könyvtár tereit, hiszen ezen a vetélkedőn nem csak egy helyszínen zajlanak a feladatok, hanem meg lehet ismerni a helyismereti részleget, a zeneműtárat, tehát olyan helyeket, ahol nem biztos, hogy a hétköznapokban mondjuk egy kisgyermekes család feljut, mert éppen csak a gyermekkönyvtárig jut el, és csak azt használja. Másrészt a vetélkedőn túl számos zenei program, koncert, vers előadások, ismeretterjesztő előadások és foglalkozások várják az ide látogatókat, és mindennek az a célja, hogy a könyvtár terein túl megszerettessük és még jobban felhívjuk a figyelmet az olvasás fontosságára, a könyvtár használat fontosságára, mert azt gondolom, hogy a magyar könyvtári rendszer egy olyan kulturális rendszer, amelynek központi és nagyon markány szerepe van abban, hogy nem csak a szabadidő hasznos eltöltését, természetesen ez is nagyon fontos, hanem az olvasás megszerettetését, a dokumentum használatot, legyen az könyv, folyóirat, vagy esetleg adatbázis, ezt képviselje, és itt 2025-ben is fontos az, hogy az emberek kezébe könyvet tudjunk adni, vagy bármilyen dokumentumot, és a statisztikai adatok azt mutatják, hogy emelkedik azoknak a száma, akik kölcsönöznek, és egyre többet kölcsönöznek. Nyilván ebben szerepet játszik az is, hogy a dokumentumárak azért eléggé elszabadultak napjainkban, de én azt szeretném hinni, hogy nem csak emiatt, hanem amiatt is járnak hozzánk, és kölcsönöznek ennyien, mert jó a dokumentum kínálatunk, és azt gondolom, hogy a kollégák nagy hozzáértéssel válogatják a megvásárolni szánt dokumentumokat, illetve a használóinknak is van lehetősége jelezni, hogy éppen milyen könyvre, folyóiratra van szükségük, és akkor ezt beszerezzük a könyvtár számára.
Valóban nem lehet eleget beszélni az olvasás népszerűsítéséről. Ebben Önök oroszlán részt vállalnak, hiszen a könyvtár a mindennapokban, a hétköznapokban is megteszi, mondhatom így a magáét, valamint ezekkel a programokkal is népszerűsítik az olvasást. Egy fogalomról is beszéljünk, vagy egy kezdeményezésről, egészen pontosan a könyvtári kihívásról, amely megemlítésre került a sajtótájékoztató végén. Nem kérem konkrét adatok ismertetésére, de mégis arra igen, hogy a pozitív oldalát emeljük ki ennek a könyvtári kihívásnak.
A könyvtári kihívás egy olyan országos kezdeményezés, amely tavaly decemberben indult, és idén május végéig tart, és a célja nem más, mint hogy a könyvtár használatra való felhívás, bár arról van szó, hogy a könyvtáraknak forgalmi adatokat kell produkálniuk és jelenteniük, de ez nem csak száraz statisztikát jelent, hiszen minden statisztikai adat mögött látogatók vannak, és a forgalmi adatok mögött pedig könyvtár használat. És azt mondhatom, hogy mind a könyvtár használat, tehát a beiratkozott olvasók száma is nő, de még markánsabban nő, ahogy az előbb említettem, a dokumentum kölcsönzések száma. Ebbe a programba nem csak a II. Rákóczi Ferenc könyvtár csatlakozott be, hanem jó pár nyilvános könyvtár a vármegyéből, illetve a könyvtár ellátási szolgáltató rendszer keretében közel 100 kis település is, úgyhogy elmondhatjuk, hogy országosan innen Borsodabony, Zemplén vármegyéből jelentkeztek a legtöbben erre a játékra, és ezt így is fogjuk fel, tehát ugye van fődíj, vannak helyezések, de nem ez a fő szempont, hanem egy olyan országos kezdeményezés, amely valóban a könyvtárakat egy kicsit előtérbe állítja, és próbálunk olyan programokat szervezni, például itt a szombati könyvtári majálisunk, amely ezt a könyvtár használatot és a könyvtárak megszerettetését segíti elő.
És ha példát említhetünk, nekem nagyon tetszett a diafilmek kölcsönzésének példája, amelyet megemlített egy konkrét példaként. Milyen jó lenne, ha visszatérne a családokba tényleg az, hogy diafilmeket kölcsönöznek, és esténként leül a család azért együtt, hogy megnézzenek közösen egy diafilmet. Van erre példa?
Valóban, igen, ez egy új szolgáltatásunk, és itt összetalálkozott az olvasóigény, és a mi fejlesztési tervünk is, hiszen voltak diafilm klubjaink, vetítettünk diafilmeket óvodásoknak, kisiskolásoknak, és voltak ezzel kapcsolatos foglalkozások, de jött olyan igény, hogy ezt az otthoni környezetben a családok együtt töltve az estét is lehetne művelni, ezért több fiókönyvtárunkban is, és itt a központi könyvtár gyermekkönyvtárában is most már lehetőség van diafilmeket kölcsönözni, és a dokumentum vásárlási keretünk egy részét erre fordítjuk. És nagyon pozitívak a visszajelzések, tehát a statisztikai adatok is azt mutatják, hogy népszerű, és sokan kölcsönöznek, és sokat diafilmeket. És hát valóban most lehetne ennek egy ilyen retrós feelinget tulajdonítani, de hát ha visszagondolunk a gyermekkorunkra, akkor az egy nagyon jó érzés volt, hogy este leül a család, és ugye a kisebbeknek felolvassák a szülők, nagyszülők, és akkor egy idő után meg már a gyermek olvassa a dián szereplő szöveget, az még egy másik aspektusa ennek az együttlétnek, úgyhogy én bátorítom a kedves olvasóinkat, hogy használják ezt a lehetőséget, hiszen folyamatosan szerezzük be a diafilmeket, és ugyanúgy, ahogy a könyvválasztékban is van beleszólása az olvasónak, hogy milyen könyvet szeretne tudni itt a polcokon, ugyanígy a diafilmek választéka kapcsán is nyugodtan, ha nem találja, vagy éppen ki van kölcsönözve, akkor beszerezzük még egy példát.
Én pedig bátorítom a kedves hallgatókat, hogy éljenek ezzel az újfajta lehetőséggel is, akár itt a II. Rákóczi Ferenc könyvtárban is. Köszönöm szépen a beszélgetést Varga Gábornak, a könyvtár igazgatójának.
Én köszönöm.
Ma Simon Máriával, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár általános igazgató helyettesével ültem lebeszélgetni Miskolc városnapjához, május 11-éhez több programmal is kapcsolódik a könyvtár. Milyen programokkal is?
Számos tagkönyvtárunkban rendeznek programokat, amelyek Miskolc városnapjához valamilyen módon kapcsolódnak. A József Attila könyvtárban május 13-án egy közös vers olvasásra emlékeznek meg Miskolc város napjáról. Költők nyomában Miskolcon címmel egy felolvasó délután tartanak. Itt a Miskolci Baros Nyugdíjas Klub lesz a közreműködő partner, ahová szeretettel várnak minden Miskolcról szóló versek iránt érdeklődőt és a miskolci költészet iránt érdeklődőket. A Szabó Lőrinc könyvtárban május 12-én egy kiállítás nyílik meg, Kassa, ahogy mi látjuk címmel. Kassa városáról, ez délután 3 órától lesz a kiállítás megnyitó, és nyitvatartási napokon megtekinthető lesz a kiállítás. A Móra Ferenc könyvtárban az Avason pedig május 16-án délután Kapusi Krisztián előadására várják az érdeklődőket, Dűlők, pince, sorok, ütemek címmel, ami a miskolci avas topográfiájáról szól. Minden tagkönyvtárunkban megbocsátás napját hirdetünk május 16-án pénteken és május 17-én szombaton.
Olyan találó ez az elnevezés, mire utal ez az elnevezés?
Akik könyvtárba jönnek, azok többnyire könyvkölcsönzés céljából keresik fel a könyvtárat, és a könyveket csak úgy lehet elvinni, hogy azokat időre vissza kell szolgáltatni, de hát a határidőket nem sikerül mindig mindenkinek betartani. Éppen ezért vannak olyanok, akik elkésnek a könyv visszahozatalával, ilyenkor egy késedelmi díj kerül felszámításra, viszont ezen a két napon nem számítunk föl késedelmi díjat, tehát akik ezen a két napon hozzák vissza a könyveket, bármekkora késéssel is rendelkeznek, nem számítjuk föl nekik a késedelmi díjat, tehát megbocsátjuk a késés nekik ezeken a napokon.
Melyik is ez a két nap?
Május 16-a péntek, és május 17-e szombat, és minden tagkönyvtárunkban nyitvatartási időben lehet élni ezzel a lehetőséggel.
Végül ismételjük el a legfontosabbakat, melyek azok a napok, amelyeken programokkal kapcsolódnak az idei Miskolc város napjához.
Május 12-én a Szabó Lőrinc könyvtárban egy kiállítás megnyitóval várják az érdeklődőket Kassa városáról. Május 13-án a József Attila tagkönyvtárunkban egy felolvasó délután tartanak Költők nyomában Miskolcon címmel. Május 16-án a Móra Ferenc könyvtárban pedig Kapusi Krisztián előadását hallgathatják meg Dűlők, pince, sorok, ütemek címmel.
Köszönöm szépen a programajánló riportot Csoma Simon Máriának, a második Rákóczi Ferenc könyvtár általános igazgató helyettesének.
Köszönöm szépen, szeretettel várunk mindenkit a programokon.
Miklós Katalint, a második Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtárának vezetőjét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Ezúttal egy 9. könyvtári majális program sorozatára invitáljuk a kedves hallgatókat, mert valóban nem túlzok, igazi programkavalkáddal várják az érdeklődőket. Jól gondolom én ezt?
Igen, igen, köszöntöm én is természetesen nagy szeretettel a hallgatókat, és ugye ez már a 9. könyvtári majális, ami most május 10-én szombaton 10 óra, és délután 3 óra között kerül megrendezésre, és hát lesz ott minden, ha élhetek ezzel a kifejezéssel. Ha úgy tetszik, május kosárban kínálunk például zenét, például táncot, ismeretet, játékot, kézművességet, szóval sok-sok-sok élményt, vetélkedőt, igazi könyvtári találkozásokat.
Legyen olyan kedves akkor, ismertessük a nap fontosabb programjait, keltsük fel már jó előre a kedves hallgatókban az érdeklődést a május 10-i könyvtári majális iránt.
Hát ha azt mondtam, hogy május kosár, akkor kezdem azzal a május kosárral, amiben a zene van. A zene és a tánc, és mégpedig, hogyha egy kicsit még szűkítjük, a néptánc és a népzene, mert hogy 10 órakor a Kolompos Együttes kezdi a könyvtári majális programsorozatát, ők a magyar népzenében jeles képviselők, és a néphagyományok átadásában is jeles képviselők, és ezt játékos formában teszik meg a gyerekek körében, úgyhogy azt gondolom, hogy igazi feltöltődés és igazi élmény lesz, aki ezen a koncerten részt vesz. Igyekszünk ebben az évben még egy picit ugye néptánc felé is kitekinteni, hiszen hogyha már kolompos és népzene, akkor azt gondoltuk legyen néptánc is, és hát nagy-nagy örömünkre a könyvtár életében azt gondolom először a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és a Színvavölgyi Néptánc Műhely is igent mondott a felkérésünkre, mert ők göböri táncokat fognak előadni. A Miskolci Görögkatolikus Általános Iskolával is jó a kapcsolatunk. Az ő néptáncosai is kapcsolódnak a programsorozathoz. Ők Somogyú Lassú és Gyors, ezt a címet adták az előadásuknak, úgyhogy izgatottan várjuk az ő előadásukat. Hogyha még a zenét tovább folytatjuk ezt a nyomvonalat, Európa országai címet adta a Szimfónia Művészeti Alapfokú Iskola, akik kis zenészeivel lépnek majd fel a majálison, tehát ez lesz a zenei május kosárban, de lesz a zenei május kosárban játék, vetélkedés. Ezt is minden évben nagy várakozással és izgatottal állítjuk össze a különböző feladatokat, mert különböző állomások lesznek a családi vetélkedőben résztvevőknek. Egyrészt itt a könyvtárban, másrészt meg ha majális, és ugye szabadtéri ez a program nagy részben, és színpad lesz, meg sátrak lesznek, úgyhogy ezt nem tudjuk elégszer hangsúlyozni. Szóval kint is lesz állomás, különböző játékos feladatok várnak majd a Állati Jó Kalandok címet viselő családi vetélkedő résztvevőire. Szeretnénk, hogyha különböző ismeretekkel, természettudományos ismeretekkel is gazdagodnának a résztvevők, itt kisebbeket, nagyobbakat egyaránt várunk, mert hogy a Aggteleki Nemzeti Park, a Magyar Madártani Egyesület munkatársai megint tartanak ilyen játékos természetismereti foglalkozást, és dr. Berényi László, a Miskolci Egyetem adjunktusa is, ő a játékos energiával érkezik hozzánk, és játékos módon ebben a témában ad majd át ismeretet a résztvevő gyerekeknek és felnőtteknek is természetesen. Irodalom is lesz, mindenképpen szeretnénk irodalmat is, mert hát könyvtár, olvasás, könyv, helyi szerzőknek is helyet adunk. Ebben az évben Bémester Éva, Arnóti költő pedagógus mutatja be kötetét, illetve a intézményiskolai közösségi szolgálatos diákjai szemezgetnek a kötetéből. Verselgető címet adta a Fazekas utcai általános iskola színjátszó csoportja versekkel örvendezett, rendezteti meg a nagy érdeműt, a Édenkert református óvoda kis óvodásai pedig majd mesével készülnek, úgyhogy az ő produkcióikat is majd lehet látni, és gondolom, hogy egy kedves kis előadás lesz a óvodás korosztály jóvoltából. Szóval kézművességre is gondoltunk, mert hogy nagyon szeretnek a gyerekek létrehozni, alkotni, elmélyülten kreatívkodni, ha úgy tetszik, és ehhez ebben az évben is a Fügedi Márta Népművészet Egyesület mestereit hívtuk, az ő irányítása alatt készülhetnek kézműves dolgok, meg a könyvtár rendelkezik egy könyvkötészeti műhellyel és a könyvkötők irányításával azon résztvevő kicsi, nagy, gyerek, felnőtt egyaránt saját könyvet is készíthet. Hát játékos az egész nap, de azért azt gondoltuk, hogy legyenek kézzel fogható játékok, különböző képesség és készségfejlesztő játékot, ezért a Borka játszóparkot is meghívtuk, és a Borka játszópark majd kitelepül, szintén ott a szabad térre, a könyvtár előtti térre, füves részre a különböző eszközeikkel, játszóeszközeikkel, ez is mindig népszerű szokott lenni.
A gyerekek nagyon szeretik ugye az állatokat, és a Tiszántúli Mentőkutyás Egyesület is rögtön igent mondott a felkérésünkre, ezúttal is nagyon köszönjük Farkas Péter, a egyesület elnöke, akik egy ilyen bemutató mentést tartanak. Azt gondolom, hogy ez egészen biztosan izgalmas és érdekes lesz a gyerekek és felnőttek számára egyaránt. Hát nagyon sok tehetséges gyerekkel találkozunk nap mint nap a mindennapi munkánk során, és ezért is gondoltuk azt, hogy itt a helye lesz Kován Leventének, aki ugyan még csak 11 éves, a Hámori Waldorf iskola tanulója, de például tavaly Szolnokon megrendezett bábfesztiválon egy külön díjat is elnyert, tehát egy tehetséges fiatalemberről van szó, és ő zárja majd a majális programját a báb előadásával, amelynek a címe Vitéz László és az elátkozott malom.
Valóban sikerült azt hiszem alátámasztani azt a megelőlegezett kifejezésünket, hogy igazi programkavalkáddal várják a kedves érdeklődőket az idei könyvtári majálison is. Fontos információkkal folytassuk. Természetesen a május 10-ét, mint időpontot már megemlítettük, de a helyszínekről is ejtsünk néhány szót. Hol lesznek ezek a programok? Elsősorban a szabadtéren gondolom, de egészen pontosan hol?
Igen, igen, nagyon jó a kérdés, mert bizony ezt hangsúlyoznunk kell, hogy ugye szabadtéri könyvtári fesztivált adtunk neki, és ennek megfelelően a könyvtár előtti téren, itt a kedves hallgatók biztos lelki szemeik előtt látják, hogy itt a technikaháza és a könyvtár közötti téren, ott lesznek majd a sátrak felállítva, illetve hát a könyvtárral szemközt ezen a téren lesz a színpad, mert hogy a különböző előadások és a koncert is, a kolompos koncert és az iskolások műsorai, a néptánc bemutató, stb. Azok ott a szabad téren lesznek, és a másik oldalon, hogyha kimegyünk az épületből bal oldalon, a füves részen, ott pedig a különböző játszóeszközök lesznek, a borkajátékpark, és a sátor alatt pedig a fügedimártások, a különböző természetismereti foglalkozások, meg mi magunk a könyvtárosok is készülünk különböző jópofa kis feladványokkal, meglepetésekért, ajándékokért, azt is majd ott egy információs pultunk lesz, és ott lesznek elhelyezve a különböző ilyen szókereső játékok, találós versikék, stb., tehát ott keressenek minket.
Kedves hallgatóink, ha május, akkor majális, és egészen fontosan könyvtári majálisra várják tehát az érdeklődőket. Május 10-én 10 és 15 óra között itt a II. Rákóczi Ferenc könyvtár előtt található téren. Legyenek akkor részesei ennek a programnak, most önt idézem. Vegyék el képzeletben a május kosárnak minden egyes részletét, ajándékként fogadják el önöktől ezt a színes program kavalkádot és kínálatot, amit belevarázsoltak ebbe a képzeletbeli május kosárba.
Hát nagyon szépen köszönöm, így legyen, ennek nagyon-nagyon örülnénk, úgyhogy várjunk mindenkit nagy-nagy-nagy szeretettel, és reméljük, hogy mindenki úgy távozik majd a könyvtárból ezen a napon, hogy jó volt itt, és jól érezte magát, mert hát nyilván ez is fontos cél, hogy elégedetten távozzanak a résztvevők.
Köszönöm szépen a programajánló riportot Miklós Katalinnak, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtár igazgatójának.
Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm.
Mézai Zoltánnal, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársával beszélgetek, ezúttal a Kötve fűzve könyvszépségversenyről, amelyről már hallhattak a kedves hallgatóink rádiónk hullámosszain, de hát minden évben, vagy két évente megrendezésre kerül ez a program. Te majd segítesz nekem a pontos információk közlésében.
Jól mondtad, két évente van, biennáli rendszerben működik mindez, tehát most majd a 2023-ban és 2024-ben megjelent könyveket várjuk, azokat, amelyeket vármegyei kiadó vagy vármegyében működő grafikai stúdió adott ki, de természetesen ide soroljuk a kis önkormányzatokat, mert ott is lehet egy helytörténeti kiadvány, a települést bemutató kötet, vagy az egyesületek, nagyon sokszor ők is beadják, elküldik a könyveiket. És itt a külcsíny az, ami szempont lehet, a tartalommal a zsűri nem foglalkozik, az egy másik versenynek lehet a témája, hanem megnézi, hogy milyen grafikai elemek vannak, milyen a tipográfiája a könyvnek, hogy néz ki, ha most kézbe veszi, akkor örül az ember, vagy esetleg nem annyira. Úgyhogy tényleg megnézi, hogy milyen az az adott könyv kívülről. És hát nagyon sokan pályáztak két évvel ezelőtt is, mert 2023-ban beszélgettünk legutóbb, így, ahogy a felvezetőben említetted, Bebe. Tehát népszerű ez a verseny. Azt azért gyorsan hozzá kell tenni, hogy ugyan 2025-ből már eltelt jó néhány hónap, május 19-ig lehet egyébként nevezni, és jelentek meg könyvek, biztos vagyok benne, de azok a könyvek majd egy következő alkalommal 27-ben fognak játszani, amikor a 25 és 26-ban megjelent kötetek versenye, szépségverseny lesz, azért fogalmaztam így, hogy ez végül is egy könyvszépségverseny, mert a szépségét nézzük meg az adott köteteknek.
Mit is lehet akkor egészen pontosan elmondanunk az idei 2025-ös versenyről?
Nézzük a dátumokat, mert az szerintem nagyon fontos, meg hogy hol lehet informálódni, milyen formában. Május 19-e a jelentkezési határidő, jelentkezési lapot meg minden információt a www.rfmlib.hu oldalon, tehát könyvtárunknak a weboldalán megtalálnak a pályázók. De hogyha ez mind nem lenne elég, van egy telefonszám is, amit elmondok, és egy e-mail cím. A telefonszám 46-os körzet 503-120-as, itt Csernyikovics Grétát vagy Bárány Szabolcsot kell keresni, ők foglalkoznak ezzel a témával, ezzel a pályázattal. És a kötve fűzve ékezetek nélkül kell beírni, kukac@rfmlib.hu, erre ha küldenek egy e-mailt, akár a pályázati adatlapot is el lehet küldeni, persze a könyveket személyesen vagy postai úton kell eljuttatni, és a postai eljuttatásnál jegyzem meg, hogy ott a bélyegző számít. Tehát, hogy május 19, vagy hogy korábbi dátum legyen rajta, mert nyilván lehet, hogy akkor csak 20-án, 21-én kapjuk meg, de a bélyegző számít ebben az esetben.
Olyan találó az elnevezés. Azért még erről is ejtünk egy kérdés erejéig, néhány szót kötve fűzve. Hogyan készülnek manapság a könyvek? Valóban kötve és fűzve?
Na ez az, hát már most nem mindegyik könyv persze így, de hát az eredeti, a kötészet, ugye itt a könyvtárunkban is van egy kötészet, az eredeti, a klasszikus, mondhatom így, megoldás, ez így. Tehát ha levennénk itt bárhonnan egy könyvet, van amelyik már kötve, tűzve van, meg teljesen más, különösen az ilyen itt előttünk a gyerekkönyvtárban lévő folyóiratok, vagy képregények, ha ezeket is a könyvek közé soroljuk. Arról nem beszél, vagy most már vannak elektronikus dokumentumok is, az úgynevezett e-könyvek, amelyek aztán se kötve, se fűzve nincsenek, és ott az ember nem érzi a könyvillatot, nem tudja kézbe fogni, tapintani, nem tudja megszagolni, mert a könyvnek igenis illata van, ezt senki nem mondja nekem, és még egy fontos dolog van, én most fogok végezni informatikus könyvtáros szakon, és van e-könyvkészítés nevű tárgyunk, és azért veszem ide, az oktatónak is elmondtam, hogy igen, nagyszerű az e-könyv, mert ilyen kis e-könyvolvasóval kézbe vesz, itt most a hallgatók nem látják, de tényleg egészen kicsinke, mint egy mobiltelefonnal, és elolvashatja a könyvet. Igen ám, de ezen a könyvillaton túl, meg a tapintáson túl van még egy harmadik elem, amit nem tud megtenni az e-könyvvel, ez pedig a dedikálás. Míg a papíralapú könyvet tudja az ember dedikáltatni, az e-könyvvel ez nem történhet meg. Viszont az e-könyvvel megvédjük a fákat, mert nem kell hozzá ennyi meg annyi mennyiségű papírt felhasználni. Mindegyiknek megvan az előnye és a hátránya is, úgy gondolom előbb-utóbb majd az e-könyv szépségversenyen is nyilván el kell gondolkodni, mert attól függetlenül borítója lesz, tipográfiai elemek lesznek, csak éppen ez a tapintás, a kézbevétel, ez marad el abban az esetben, de itt ennél valóban majd ezt fogja nézni a szakmai zsűri, És még egy nagyon fontos dolgot felejtettem elmondani, de a végén ez lényeges elem lehet, hogy itt az első emeleten vannak ilyen vitrinek. Mivel beküldik a könyveket, oda azt kiállítjuk, egészen ugye itt a verseny eredmény hirdetéséig, és lehet majd szavazni az olvasóknak, ők mit gondolnak ezek közül, a könyvek közül, melyik a legszebb, és lesz így egy közönségdíj is a zsűri díján túl. Úgyhogy érdemes versengeni itt az olvasók kegyeiért is, amely könyv kiadójának, vagy írójának, szerzőjének van egy rajongótábor, akkor nyilván fognak majd szavazni erre a könyvre, és majd biztatják őket, akár különböző közösségi oldalakon is, hogy itt a második Rákóczi Ferenc könyvtár központi épületében, tehát a Görgei utca 11 szám alatt, mert a címet még nem mondtam el, 3530 Miskolc Görgei utca 11, ide kell küldeni a könyveket, és itt is lesznek kiállítva ezek a kiadványok. Úgyhogy meg lehet majd nézni, és biztatom arra az olvasókat, hogyha majd kiállítjuk őket május 19 után, ugye addig várjuk a pályázatokra jelentkező köteteket, meg lehet majd tekinteni, és lehet bátran szavazni majd a legszebb könyvekre, hogy az ő megítélésük szerint, az olvasók megítélése szerint melyik lesz a legszebb.
Mivel egy versenyről, egészen pontosan egy könyv szépségversenyről beszélgetünk, ahogy már te is említetted, lesz zsűri. Mit lehet tudnunk a zsűriről, és nem utolsó sorban, mik a díjak, miért érdemes versenyezni?
Nehezet kérdeztél, mert az elmúlt két év zsűriéről tudok beszélni.
Gondolom neves könyvtári szakemberek.
Hát Varga Gábor igazgató úr mindenképpen ide kívánkozik, de természetesen, mivel ez egy vármegyei verseny, a vármegyei közgyűlés elnöke Bánné Gáboglárka is ott volt az elmúlt években a zsűriben, és Somlai Balázs, a Balázs Győző Református Líceum iparművésze, művész tanára is benne volt korábban a zsűriben, úgyhogy egyelőre erről tudok beszélni, és az elmúlt években egy képzőművészeti alkotást és oklevelet kaptak a nyertesek. Úgyhogy most még nyilván erről nem tudok mondani információkat, de majd ha nyernek, akkor megtudják, hogy mi lesz az az értékes nyeremény. Én biztos vagyok benne, hogy fognak örülni, és hát ott a dicsőség, hogy az ő könyvük viseli azt a címet, hogy a Kötve Fűzve 2025 Borsodabói Zemplén Vármegye legszebb könyvedíjat elnyerték. Én azt hiszem, hogy ez is nagy dicsőség.
Köszönöm szépen a beszélgetést Brézai Zoltánnak, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársának.
Köszönöm szépen én is a megkeresést.
Perceken belül kezdődik egy könyvbemutató itt a Bródy Sándor könyvtárban, a Tudós Társaság dolgában válogatás Széchenyi István gróf levelezéséből ezt a kötetet mutatja be Cinege Szilvia, történész, a Hunoreg Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet tudományos munkatársa. Ahogy itt rögtön a könyv elején látom, hogy egy olyan feladatot is kaptál a könyvhez, hogy sajtó alá rendezted, illetve a bevezető tanulmányt, mint magát a jegyzetet is írtad. Tehát tulajdonképpen teljes egészében ez a te munkád.
Alapvetően igen, de nem. hiszen ugye ez egy forrás kiadvány, leveleknek a kiadványa, és itt ugye a levelek írói is ugyanúgy hozzájárultak ennek a kötetnek a létrejöttéhez. Az én szerepem ebben annyi, hogy átírtam ezeket a leveleket, 19. századi kéziratokról van szó, és jegyzetekkel láttam el, hogy a ma olvasója is értelmezni tudja, illetve keretbe tudja helyezni, azon kívül, hogy mindegyik levél az akadémia történetéhez kapcsolódik.
Még mielőtt folytatnánk a könyvről a beszélgetést, illetve a könyv keletkezéséről, tehát a munkahelyedhez hogyan kapcsolódik a könyv megírása?
Ezer szállal kapcsolódik a munkahelyemhez, hiszen a Történettudományi Intézetben Széchenyi István levelezésének kritikai kiadását végzem. Az erre a célra létesített honlap az már éles, mindenki számára elérhető, ahol nyomon lehet követni a munkámat, ahová feltöltöm Széchenyi István leveleit, és mint ilyen kutató ért a feladat, a megkeresés, hogy meg kellene nézni Széchenyi István levelezését, kimondottan kifejezetten az akadémia témára nézve, hogy kikkel, hogyan, miként levelezett, hogy ebből tudunk-e egy kötetet létrehozni, és bizony tudtunk.
Mekkora levelezési anyagról van szó? Egyáltalán hogy kell egy ekkora munkához hozzáfogni, rendszerbe helyezni, mert az, hogy az akadémiának is, de ugye itt is különböző tematikák lehetnek.
Igen, tehát a forrásbázis az ez alatt a munkám alatt, amit én 2017. szeptember óta végzek a Történettudományi Intézetben, azóta összegyűjtött anyagokból válogattam ki, tehát ilyen szempontból könnyű dolgom volt, hiszen korábban már elvégeztem ezt a kutató munkát, számszerűsítve nagyjából egy 10 000 vagy akár több 10 000 darabból álló forrásbázis áll a rendelkezésemre, és ezen belül nem csak Széchenyi István által írott, hanem neki írott levelek is vannak, és a kötetnél is egy fontos munkahipotézis volt, hogy ne csak Széchenyi levelei kerüljenek bele, hanem a neki írottak is. Úgyhogy egy ilyen nagy forrásbázisról beszélhetünk. A tematikát tekintve pedig, igen, ezt nehéz kiválogatni, hogy csak az akadémiáról szóló levelek, hiszen amint a kötetben is látszik, nagyon sok levél, különösen már a negyedik fejezetben a magánlevelezés szintjéhez tartozó levelekben csak érintve van az akadémia, ott minden egyéb más ügy is megjelenik, ami Széchenyi életében meghatározó, legyen az most a kaszinó, a lóverseny, birtokainak az ügye, Veselényivel való barátságának az állomásai, itt éppen egy olyan levél került be, ahol ezen a vonalon is egy fontos állomás található, nem csak az akadémia vonatkozásában, tehát egy nagyon, nagyon összetett feladat, de szerencsére bőséges forrásbázis volt hozzá.
Most eszembe jutott még egy gondolat, hogy most május 5-e van, ahogy mi beszélgetünk, és ez egy a könyv szempontjából is egy fontos dátum, 200 évvel ezelőtt mi történt pontosan.
Ha pontosan 200 évvel ezelőtt még csak készülünk az összeülő országgyűlésre, 1825. szeptemberében ült össze az országgyűlés, amelynek kerületi ülésén november 3-án elhangzott Széchenyi István akadémiai felajánlási beszéde, amellyel ugye megalapozta gyakorlatilag a Magyar Tudományos Akadémia, akkor még Magyar Tudós Társaságnak az alapjait, ő és társai, hiszen többen csatlakoztak az ő felajánlásához. És ezt ünnepeljük most, és pontosan ma vette kezdetét az ünnepi programsorozat, délelőtt tartotta ünnepi közgyűlését a Magyar Tudományos Akadémia, és ehhez kapcsolódóan egy köztéri alkotás is felavatásra került, amellett, hogy megkoszorúzták Széchenyi István szobrát. Tehát ez egy nagyon, nagyon fontos nap ma is.
És most nézem, hogy gyakorlatilag az első levelek 1825-ből származnak, tehát például a felajánlás már akkor ugyanúgy lejegyezték, tehát mi ezt például honnan tudjuk?
A felajánlási beszéd az a kerületi ülésen hangzott el. A kerületi ülés az az országos üléseknek előkészítő fóruma volt. Itt sajnos nem vezettek jegyzőkönyvet, ezért pontosan nem lehet tudni, hogy hogyan hangzott el Széchenyi István beszéde, viszont akik ott jelen voltak, tollat ragadtak, vagy még aznap, vagy következő napokban, és naplóban, levelekben, visszaemlékezésekben megjelenik ez a beszéd. Ahány toll, annyiféleképpen emlékeznek a szavakra, de mind abban közös, hogy Széchenyi István egy évi jövedelmét ajánlotta egy olyan társaság létrehozására, amely a magyar nyelvügyét fogja felkarolni.
És úgy említettem, 1825-ből vannak az első levelek, most, hogyha itt végigmegyek a tartalmi jegyzéken, 1859 lesz talán az utolsó dátum, tehát majd 500 oldalas kötetről beszélünk. Először is örüljünk neki, hogy ennyi levél megmaradt, hiszen azért ez sem jellemző, vagy nem tudom, a 19. században ez azért ez egy általános dolog, hogy mondjuk egy bizonyos személynek, nevezetesen Széchenyi Istvánnak ennyi írott forrása ránk maradt. Időközben ugye azért voltak háborúk, stb., amivel mondjuk elpusztulhatott volna akár
így
az
anya. Van, és a Széchenyi család levéltárának is sajnos van elpusztult része, vagyis a ma ismert levelezés is nagy szám, ez a több mint 10 000 az oda-vissza levelekkel együtt, viszont ennél jóval nagyobb volt maga a levelezés. A kötetbe 219 levél került be válogatásra.
Ez az összes, ami az akadémia...
Nem,
tehát
az
ettől
összes.
Jóval több van.
Ettől sokkal több van, ez is egy nehéz feladatom volt, hogy akkor mely leveleket tegyem bele a kötetbe, hiszen sokkal több van, amiben ő maga is foglalkozik az akadémiával, valamilyen szinten, valamilyen aspektusból megemlíti, illetve ugye neki is, mint a társaság másodelnökének számtalan üggyel kapcsolatban kellett ügyet intéznie, és ugye a szóbeli kommunikáción kívül ezen az úton, módon történt az ügyintézés, tehát ennél sokkal több van még az akadémiát illetően is.
Nyilván az adásidő erre nem lesz elég, hogy az egészet végigvegyük, csak most tényleg így próbálok egy-két érdekességet szemezgetni a tartalomjegyzékből, de például most tényleg, ahogy az elejéhez visszatérek 1825-höz, azért több levél is íródott, amiket Széchenyi írt az országgyűlésnek. Tehát tulajdonképpen ugye ez a kulcsmondat, hogy egy éves jövedelmemet felajánlom én és társaim. De hogy mondjuk van-e ez részletezve, hogy akkor az a bizonyos jövedelem az mennyi, és mi a célja, tehát van-e leírva az, hogy mondjuk ő ezt felajánlja, de ezt szeretné, hogyha ez is erre lenne ez a bizonyos összeg költve.
Az összeg az meg van határozva, ez ugye egy évi jövedelme, ez akkoriban ez 60 000 forintnak felelt meg, de ezt úgy kell elképzelni, hogy ez a tőke. Ennek a kamatai kerültek ténylegesen befizetésre. Az akkori pénzügyi viszonyoknak megfelelően ez évente 3600 forint volt, és évi két részletben fizette ezt be. Viszont ugye, hogy ezt mire kell költeni, az úgy ténylegesen nem volt listázva.
Kérdés, hogy tényleg mire lehet ez elég, vagy mit indíthat el?
Hát elindították a magyar nyelvműveléséhez szükséges munkálatokat, tehát nyelvtankönyvek készítését, szótár készítését, tudományos folyóiratot, tehát ezek voltak azok az első munkák, amik elindultak, illetve tudósok fizetése. Ezekre fordították az összegeket, de a felajánlók nem határozták meg, hogy az ő felajánlásaikat konkrétan mire fordítsák. De ezekkel kellett kalkulálniuk. Itt ugye, ami még egy nagyobb költségtétel volt, azok a nyomdaköltségek. Fontos kérdés volt, hogy milyen minőségű papírra nyomtassák, az a papír mennyibe kerül, úgyhogy ilyen kérdések foglalkoztatták.
Most megfordítom. Eddig arról beszéltünk, hogy arról kérdeztem, amit én most így hirtelen kiemeltem, hogy érdekes lehet, és tényleg szerintem erről a könyvről több órán keresztül tudnánk beszélni, de te, mint szerzője, meg tényleg, aki hát azért 2017 és 2024-es kiadású könyvről beszélünk, tehát egy 7 évig azért beletetted szíved, lelked. Mi az, ami számodra legérdekesebb, legmegdöbbentőbb levelezési anyag volt, amit esetleg ki lehet emelni egyet, vagy akár többet is?
Kutatóként engem mindig is a kapcsolattörténet érdekelt, úgyhogy a harmadik fejezet levelei, amikor a munkatársakkal való levelezés kerül az előtérbe, az például egy nagyon fontos levelezési anyag, kiegészítve Széchenyi naplójával együtt, mert ott már nem csak kimondottan az akadémia körüli teendőkbe, munkálatokba látunk bele azt, hogy milyen ritmusban váltották egymást a levelek, hanem abba is, hogy Széchenyi mit gondolt munkatársairól.
Őszintén le is írja ezekben a
levelekben? A naplójában igen, és még a Tasner Antalnak írott leveleiben szintén leírja, hogy nem feltétlenül viseltetik szimpátiával minden kollégája iránt, viszont ami számomra lenyűgöző ebből az egészből, és a mai kor embere számára is egy alkalmazandó szempont lehetne, hogy akármennyire is unszimpatikus a kollega, vagy pedig nézeteltérésünk van vele, annak ellenére tudtak együtt dolgozni annak érdekében, hogy az akadémia működjön. Ügyek intéződjenek, haladjanak előre, függetlenül attól, hogy emberként nem biztos, hogy szívlelték egymást.
De alapvetően mondjuk, hogyha a munkáját elismert, akkor az mondjuk mindenképpen fontosabb volt, főleg úgy, hogy az ügy meg a cél az közös volt. A beszélgetés elején említetted, hogy ezek a levelezések egy bizonyos honlapon már megtalálhatók, és folyamatosan töltitek fel. Mi ez a honlap? Egy kutató, történész, történelmi iránt érdeklődő bárki használhatja az eredetit, vagy pedig begépelve olvashat az, aki megnézi ezt a levelezési oldalat?
Mindenki, tehát mindenki számára készül ez a honlap, ez a Széchenyi István levelezése címet viseli, és itt tesszük közzé Széchenyi István leveleinek az átiratait. Tehát a kéziratokat nem publikáljuk, hanem ezeknek a gépi átiratát olvasható minőségben és jegyzetelve, szövegkritikai jegyzetekkel és tartalmi jegyzetekkel ellátva. Ugye ezekben magyarázzuk egyrészt a levél írásának, keletkezésének körülményeit, valamint a tartalmi elemeit, hogy egy-egy névvel mire utal egy-egy fogalomnak a magyarázata. Eredeti nyelven tesszük közzé ezeket a leveleket. Elsősorban német és magyar nyelven levelezett Széchenyi, emellett francia, angol és latin nyelvű levelei is vannak. Ezekhez tartalmi kivonatokat készítünk, és igyekszem úgy fogalmazni mindig, hogy az mindenki számára közérthető legyen, és nem csak kutatók számára készül, tehát a honlap. Kötet formában való megjelentetést akkor tartjuk célszerűnek, hogyha feldolgozzuk a teljes levelezést, ami azért még odébb van. Így azt a megoldást találtuk ki, hogy PDF formában viszont letölthetővé váltak a levelek, így hogyha valaki fizikálisan is szeretné kézbe venni Széchenyi leveleit, akkor letöltheti egyenként, és ki lehet a leveleket nyomtatni.
Most ebben a kötetben, ha az akadémiával kapcsolatos levelezései vannak, tehát akkor mivel még nagyon sok levél hátra van, akár egy következő kötet is lehet más témában, amiben majd egyszer csak szintén szerző leszel? Hogy ez még a jövő zenéje?
Ez még a jövő zenéje, viszont tény és való, hogy egy ekkora forrásbázis és Széchenyi életének, életútjának sokfélesége, sokszínűsége számos hasonló tematikus kötet megjelenésének lehetőségét rejti magában. Annyit elárulhatok, hogy jelenleg zajlik egy hasonló munkálat, következő évben remélhető eredménye ennek. Széchenyi István Hunnia című munkáját tervezzük kiadni Velkei Ferenc történésszel, amelyhez a Hunnia című munkával kapcsolatos levelezés anyagot állítom össze. Az nem lesz ennyire terjedelmes, bár lehetne, de nem lesz. Viszont igen, tehát ez is egy ilyen tematikus jellegű válogatás lesz majd.
Hát van munkád bőven.
Így van.
Én azt gondolom, hogy ez tényleg elképesztő munka, tehát 7 év munkája, ezt csak te tudod, aki ennyi energiát belefektettél, és azért gondolom nagyszerű érzés, ilyen kemény fejdeles borítóval végre meglátni. Nagyon sok szeretettel gratulálok, és hát további sok türelmet és kitartást kívánok a kutatásokhoz. Cinege Szilvia, köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek, a viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszám.